Ne feledd, aki hallgatózik, sose halljót magáról. Millás reggeli.
E-mobilitásról lesz szó. A zöld rendszámot megint elővesszük ennek a kérdését, ugyanis elterjedt az a hír, hogy hozzányúlnak a lesz szabályozó paragrafusokhoz, és újak lesznek helyettük, hogy mi várható a jövőben, hogyan hat ez majd a technológiára, ezt Zsóter Mártonnal, a KPMG e-mobilitás szakértőivel fogjuk végigbeszélni. Köszöntünk itt a stúdióban, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok én is!
No, hát először is, hogy jött ez a szabályozás, meg mióta vannak zöldrendszámos autók az utakon, és majd mindjárt rákanyarodunk arra a kérdésre, és hogy miért kaptak zöldrendszámot bazi nagy batárok is.
Hát ugye a zöldrendszámos szabályozás az 2015 óta létezik, akkor került gyakorlatilag a táj alá ez a szabályozás, és azóta osztják gyakorlatilag a zöldrendszámot három kategóriába sorolható járműveknek. Ezek közül egyik az tisztán elektromos jármű, tehát ami csak akkumulátorral rendelkezik és villamos hajtással, illetve a különböző hibridek, például a plug-in hibrid, illetve a range extenderes hibrid, ami egy ilyen hatótáv növelt hibrid, de nem tartozik ide a sima hibrid, tehát ami nem tölthető úgymond külső energiaforrásból.
Miért volt szükség a szabályozásra? Népharag miatt, vagy egyéb okai vannak? Mert ugye azt azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy nagyon sok ember, aki mondjuk elkötelezett a környezet védelem mellett, meg a környezet tudatos életmód mellett, nem nagyon érti, hogy ezek a bizonyos nagy teljesítményű autók hogy kaphattak zöldrendszámot. Ez hozott ez a népigény új szabályokat, vagy egyéb ok van a háttérben?
Hát gyakorlatilag az ok onnan eredeztethető, hogy gyakorlatilag az autóflottának úgymond a zöldítése, annak egy meglehetősen hatékony eszköze a zöld rendszám, és az ehhez kötött kedvezmények biztosítása, és az volt a fő szempont.
Mi biztosít? Bocsánat, mert az ingyenes parkolás az, ami a legjobb.
Ez mindenkinek megvan, igen. Hogy ingyen parkol.
Az embereknek mit jelent még, vagy egyáltalán mi van a
egyéb
csomagban?
Egyéb kedvezmények még vannak rájuk, úgymond például, mint cégeknek a cégautóadó kedvezmény, illetve bizonyos leasing konstrukcióban visszatéríthető áfa kedvezmény, illetve egyéb teljesítményadó kedvezmények, regisztrációs adó, úgymond átírási illeték, vagy vagyonszerzési illeték hivatalos nevén, nek a gyakorlatilag a nullára csökkentése, illetve egyéb ilyen közlekedés szempontú kedvezmények, mint a parkolás is, ami egyébként önkormányzati hatás közbe tartozik.
Hát így még inkább megnő az embernek a vérnyomása, hogy azok az autók, sok akikről beszélünk, hogy nagy teljesítményű plug-in hibridet hajtanak zöldrendszámmal, nem biztos, hogy rá is vannak szorulva ezekre a kedvezményekre.
Igen, ugye, ahogy az eredeti koncepció az volt az egész kedvezményrendszer mögött, hogy nem az a lényeg, hogy milyen zöldrendszámú autókat támogassunk, hanem az, hogy egyáltalán a zöld, vagy a zöldebb autók kerüljenek valamilyen előnyben, legyenek részesítve. Tehát gyakorlatilag, amikor még az egész indult, akkor az e-mobilitás eléggé gyerektipőben járt, viszonylag kevés modell volt, és hogyha leszűkítették volna egy bizonyos szegmensre, mondjuk tisztán elektromosra, akkor nagyon kevés jármű esett volna a támogatás alá.
Oké, ezt megléptük, akkor meghaladta az idő, ideje tovább lépni, szigorítani a feltételeken?
Igen, nemrégiben kijött az úgynevezett Jedlikányos terv 2.0, és abban már megfogalmazódott egy olyan javaslat, hogy a zöldrendszámnak úgymond a kritériumait, vagy a követelményeit szigorítani kell, és igazítani kell úgymond a technológiai fejlődéshez. Ez alatt értem azt, hogy például a jelenlegi zöldrendszám szabályozás az úgy szól, hogy a tisztán elektromos az ugye megkapja, az teljesen tiszta, úgy gondolom, továbbra is szerintem nem kérdés, hogy ez maradhat. Viszont a két tölthető plug-in hibrid kategória, ugye a range extenderes, illetve a sima plug-in hibridnél meg volt határozva egy bizonyos kilométer mennyiség, amit meg kell tudnia tenni tisztán elektromos üzemmódban. Ez a range extenderesnél 50 kilométer, a sima plug-in hibridnél pedig 25 kilométer, ami valljuk be, hogy most már gyakorlatilag az nem testi, aki nem akarja a gyártás közül.
Na most akkor a már említett plug-in hibridekről lekerülhet a zöld rendszám? Vagy ezt még korai lenne mondani?
Ez egy jó kérdés, ezt korai lenne mondani, úgy gondolom, illetve azt látni kell, hogy most jelenleg zöldrendszámmal olyan kicsit több, mint 14 ezer autó közlekedik már Magyarországon. Ennek kicsit több, mint a fele ebbe az utóbbi két hibrid kategóriába esik. Tehát úgy gondolom, hogy mondjuk egy 7000, lassan 8000 autónál azért már kérdéses, hogy mennyire etikus elvenni ezt a jogosultságot, főleg annak tudatában, hogy sokan csak emiatt vettek plug-in hibrid autót.
Uh-huh. Mit lehet tudni a részletszabályokról? Már hogy a 2.0 ez ilyen részletes szabályokat mond, vagy csak egy elvet fogalmaz meg, és a végrehajtása ennek az elvnek, ez most még homályos?
Egy edlikányos tervben gyakorlatilag inkább csak feladatcsomagok kerültek megfogalmazásra, uh-huh. illetve ehhez kitűzött céldátumok, hogy meddig kellene ezt a feladatot megoldani. Úgy gondolom, hogy a meghatározott céldátumok nem túl ambiciózusak, mert gyakorlatilag ilyen 2025-2030 közé esik a legtöbb célhoz kitűzött időtáv, ami úgy gondolom az elmobilitás tekintetében nem egy túl ambiciózus terv, főleg úgy, hogy egy-két éven belül gyakorlatilag forradalom söpör végig a szektoron, tehát hogy szerintem ennél mindenképpen ambiciózusabb időtávokat kell meghatározni, de az eredeti kérdésedre válaszoljak, nincsenek konkrétumok még megfogalmazva. Uh-huh.
Azok mikor lesznek?
Hát ez egy jó kérdés. Szerintem most mindenki...
Ja, de hogy így nincsenek dátumok, meg milyen formában lesz ez a szabályozás?
Hát úgy gondolom, hogy mindenképpen valamilyen jogszabályi keretek.
Azt értem, de kormányrendelet, vagy törvény születik?
Igen, úgy gondolom, de még nagyon nem lehet tudni.
Ja, nem lehet, értem. Hát végül is adjuk a részletszabályok, majd kiderülnek, akkor visszatérünk rá. De hogyan viszonyul ez a helyzet a VLTP-hez? Az segíti ezt a mi történetünket, vagy nem?
Az mi?
Ugye a VLTP az az új Európai Uniós fogyasztási ciklus, illetve annak a tesztelését előíró ilyen szabály csomag gyakorlatilag. Ugye ezt cserélte fel az NED-t, ami korábban volt, és ez sok kritika érte, hogy a túlságosan labor körülmények között méri a fogyasztás, és úgymond visszaélhetnek vele a gyártók, és ezt felcserélte egy valós körülmények között, sokkal inkább a valós igényeknek megfelelő, tehát akár már az autó felszereltség, optimális felszereltségi szintjét figyelembe véve fogyasztást határoz meg. Emiatt azért papíron emelkedtek a járművek fogyasztásai, és ez ugye azt hozza magával, hogy kicsit így az emberek arra gondolnak, hogy akkor mi történik itt, hát egyre többet fogyasztanak az autók, holott nem erről van szó, csak szigorodott a fogyasztási ciklusnak a mérése.
Mennyire jó ez a széndioxid kibocsátáshoz kötött szabályozás? Ez már jobb? Mert mondtad, hogy a dátumok nem túl ambiciózusok, az oké, de az irány az jó?
Hát ez mindenképpen egy lehetséges megoldás lehet, igen. Ugye azt tudni kell, hogy a plug-in hibrideknek egy jelentős része az a prémium szegmensből kerül ki, és ezek nagy teljesítményű járművek, amiknek úgymond a CO2 kibocsátása az azért még mindig magas, a plug-in hibrid mi volt ellenére. Tehát, hogy nem biztos, hogy ezzel elérjük a célunkat, hogy csak kilométerhez kötjük, és erre jött egy olyan javaslat, hogy mi lenne, ha a CO2-t is kötnénk, és úgymond a tényleg környezetkímélő járműveket támogatnánk, nem pedig azokat a járműveket, ahol inkább ez egy teljesítményfokozó berendezés a járműve.
A másik kérdés, ami felmerül, és most nyilván nem tisztem, hogy megvédjem a plug-in hibrideknek a tulajdonosait, de ugye egyrészt egy szerzett jogról van szó, amit utólag elvenni, ahogy már egy fél szóban említetted, nem szerencsés. Kettő, hogy nagyon, akik a plug-in hibridek mellett érvelnek, azoktól gyakran hallom azt, hogy azért az elektromos autózással kapcsolatban még vannak fenntartások, hogy a technológia még nem kiforrott, és akkor erre szokták azt mondani, hogy amíg Debrecenig nem tudok lemenni Budapestről töltés nélkül egy elektromos autóval, addig az a technológia nem kiforrott. Viszont egy ilyen plug-in hibriddel ez a, hát hogy is mondjam, csak akupara, ez valamennyire legyőzhető. Ezek mennyire jogos érvek amellett, hogy ne kelljen letenniük a zöld rendszámot ezeknek az autósoknak?
Hát igen, ez mindenképpen egy jogos érv lehet, ugyanakkor azt is látni kell, hogy az elektromos autók az utóbbi egy-két évben azért hatalmasat fejlődtek, tehát már gyakorlatilag olyan modellek jönnek csak ki, amik így azért a 250-300 kilométereket lazán tudják tisztán elektromos üzemmódban.
Szóval a Debrecen problematikán akkor túlléptünk.
Igen, ez az egyik lába, a másik lába meg a töltőinfrastruktúra, ami szintén hozzáigazodott az új igényekhez, tehát gyakorlatilag már Magyarországon is rengeteg töltőpont van, ezeket gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy 20-30 kilométerenként már talál az ember egy ilyet, tehát úgy gondolom, hogy aki lélekben át tud állni arra, hogy esetenként mondjuk többször meg kell állni pihenni, vagy egy kávét, vagy bármit meginni, annak ez nem lehet probléma most sem már. És ezt gondolok itt az egész európai közlekedésre, tehát eljutni Magyarországról, Franciaországba tisztán elektromos autóval, most már nem science fiction.
Az utolsó kérdés, hogy ennyire egyéni szintre lemenve szabályozni a szerencsés dolog? Nem tudnánk nagyobb eredményeket elérni, hogyha nem az úrvezetőket jutalmaznánk, vagy büntetnénk, teljesen mindegy, hanem a flottákra lenne valamiféle szabályozás?
Hát én úgy gondolom mindenképpen, hogy a cég autóflották az mindenképpen egy hatékony eszköze lehetne annak, hogy zöldítjük a hazai flottákat. Egyrészt ugye egy nagy beszerzés, nagy flottákról van szó, még mindig azért legnagyobb részt az új autóértékesítésekből a cégek veszik ki a részüket, tehát ők tudnak úgymond a legnagyobb lépéseket megtenni a zöldítés tekintetében. Én azon az állásponton vagyok, hogy mindenképpen a céges flottáknak kellene egy kicsit erőteljesebb támogatást nyújtani aznak érdekében, hogy lecseréljék zöld.
Hát arról meg nem is beszél, hogy a céges flottákat úgyis pár évente lecserélik, megy a használt autópiacra, és akkor ott is egy kicsit talán előre tudnánk lépni már az úrvezetők tekintetében is, hogy levetett céges autókat megvásárlók már nem szennyeznék annyira.
Főleg annak tekintetében, hogy Magyarországon olyan az átlag járműparknak az életkora az olyan 15 év körül van, és ez körülbelül 5 évet romlott az elmúlt 10 évben, tehát nagyon rossz irányba haladunk, úgymond. Hát ez mindenképpen segítene ezen is.
Na, egy gyors zenét nyomjunk szerintem, mielőtt még folytatnánk a beszélgetést, úgyhogy kérdéseket várjuk szokásos elérhetőségeinkre a 0630 2010909-es számra, amely SMS, WhatsApp és Viber szám is. Zsótér Márton, a KPMG e-mobilitás szakértője a vendégünk, még a következő pár percben is, úgyhogy írjatok nekünk.
Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
No kérem, akkor folytatjuk a beszélgetést, e-mobilitás, meg hát azon belül is a zöld rendszám a témánk. Itt van a stúdióban Zsótér Márton, a KPMG e-mobilitás szakértője. Még két témakört érintsünk. Az egyik, hogy az oké, hogy lecsökkentjük a széndioxid kibocsátást a hazai járműparkban, például a jedlikányos terv 2.0-val, de a CO2 mérleg az hogyan alakul? Mert ugye azt szokták mondani, hogy nem biztos, hogy ez jól jön ki, hiszen valamiféle erőművekben meg kell termelni azt az áramot, amit ott a töltőoszlopon bele töltünk az elektromos autókba. Egyrészt, másrészt az akkumulátor gyártásnak és a használt akkumulátorok ártalmatlanításának is van széndioxid kibocsátásra gyakorolt hatása. Erről vannak kimutatások, hogy ebben hogy állunk? Nem csak mi, hanem így a világon.
Igen, tehát hogy az elektromos autóknál azt kell megnézni, hogy az adott országban, illetve honnan a villamos energiát betápláljuk az akkumulátorba, ott milyen energia, erőművi energia mix van. Magyarországon körülbelül úgy jön ki, hogy 50 gram per kilométerre jön ki az elektromos autók CO2 kibocsátása a villamos energia útján, ami egyébként az európai átlagnak így nagyjából megfelel, ugyanakkor például a régió északi országában, például Lengyelországban, ott ennek az értéknek akár a 3-4-szerese is lehet, és például ebből is látszik, hogy mondjuk Lengyelországban miért van ennyire elmaradott helyzetben az elmobilitás, és Magyarországon...
Hát
például...
mert nekik szenük van. Pontosan, nekünk meg igen. Atomerőművünk, és ugye az elektromos áram döntő többségét a paksi atomerőműben állítják elő Magyarországon.
Igen, egy jelentős részét ott állítják elő, illetve igen, nagyon, nagyon helyen való a megállapítás, igen, hogy az erőműparttól nagyon nagy mértékben függ. Franciáknál, ahogy gyakorlatilag atomenergia, az energiatermelés nagyon nagy része, ott ilyen 5-10 gram körül van egy kilométer, Norvégiában is hasonló az érték, és elég megnézni, Norvégiában hol tart az e-mobilitás. Tehát ők nagyon nagy...
Norvégia és atom, vagy ők? Vagy
nem, ők szerintem, igen, megújulók.
Hát ők a megújulókban jók, de annyira jók, hogy már nagy részt...
Igen, nagyon.
Oké.
Okay. Jó, akkor még egy kérdést a végére, hogy Európában van-e a jedlikányos tervhez hasonló szabályozás, és ott milyen elvek mentén operálnak? Ezt azért kérdezem, mert ez egy magyar sajátosság, ez a zöld rendszám, vagy máshol is vannak hasonló kezdeményezések?
A zöld rendszám az viszonylag egyedülálló Magyarországon, tehát mármint az Európában, meg ugye a világon is. Angliában voltak kezdeményezések, hogy bevezetnek egy magyarhoz hasonló zöld rendszámot, illetve Indiában vezettek be nemrég. Többi országban még nem nagyon tudok ilyenről, ilyen megkülönböztetett jelzésről, viszont minden országban, Európai Unióban, vagy a tagállamok többségében azért valamilyen szinten támogatják az e-mobilitást. Egyik legnépszerűbb az például a közvetlen pénzügyi támogatás gyakorlatilag.
Tehát, hogyha én bemegyek az autó kereskedőhöz, és elektromos autót veszek, akkor az ország teherbíró képességétől függően bizonyos államok igen, valamennyi támogatást adnak úgy, hogy az költségvetés fizeti a vételár egy részét.
Igen.
Ugye, tehát ilyen
igen, igen. Magyarországon is működik egy rendszer, ugye 1,5 millió forintig, illetve bizonyos összeghatárig, tehát nem lehet akármilyen luxus autót azért támogatással igénybe venni, de 20 millió forint ennek a felső határa, ami azért elég sok mindent megenged.
Oké, okay, mindent értünk, amit eddig lehet tudni a Jedlik Ányos terv 2.0-ról. Ha megjelenik a részletszabályozás, akkor szerintem fogunk még erről beszélni. Köszönjük, hogy itt jártál nálunk. Jó munkát kívánunk.
Köszönöm nektek is.
Zsoltér Mártonnal, a KPMG e-mobilitás szakértőjével beszélgettünk a zöld rendszám újra szabályozásáról.
Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.